Ez a sajátos pogácsa, tehát Horvátország a témánk, a horvát euró is, és említenék még egy idézetet, egy kis magyarázatot szeretnék erre tőled. Azt mondta egyébként ez a közgazdász, akit az Index.hr megkérdezett a nyári szezon, a drágulás és az euró kapcsán, hogy nálunk magasak lehetnek a vendéglátási árak, de a kávé és az étkezés még mindig olcsóbb, mint Németországban, mondta Novotny az áremelés okairól, aki szerint egyébként belső strukturális okai is vannak ennek a jelenségnek, ugyanis míg Görögországban, Spanyolországban vagy Franciaországban a lakosság és a turisták étkeztetése után többlet keletkezik, addig Horvátország nincs ebben a helyzetben, helyette importálnia kell, ami így nyomást gyakorol az árakra. Ezt így nem egészen értettem.
Hát ugye ez a horvát tengerpart, ez nem igazán alkalmas arra, hogy ott tömegesen földművelést végezzenek. Tehát, hogy ez egy nagyon szűk sáv, ha valaki járt Horvátországban, vagy ránéz a térképre, akkor látja, hogy ott van egy kövekkel teli hegység, tehát egy nagyon száraz köves hegység, és van egy ilyen iciri-piciri kis sáv a hegység és a tengerpart között. És hát a szigetek nagy része nagyon kopár, nagyon kevés víz van, tehát valamit meg tudnak ott termelni, de azért alapvetően az élelmiszer egy része az előbb említett Szlavóniából jön, tehát a Magyarországgal határos területeken sokkal jobb a földművelésnek az esélye, és hát ezzel együtt is azért importra szorul Horvátország sok szempontból. Ugye a kedvenc példám, amikor mondjuk a rántott tinta halat eszik az ember Horvátországban, amit én nagyon szeretek, Prizsenye Lignye néven megy Horvátországban a rántott tintahal, és hát nekem az az illúzióm volt hosszú időn keresztül, hogy én ott a horvát Adriának a rántott tintahalát eszem, és akkor egyszer horvát barátaimmal elmentem egy vendéglőbe, és akkor mondtam nekik, hogy én nagyon szeretem a Prizsenye Lignyét innen az Adriából, és akkor ők elkezdtek ezen nevetni, hogy én tényleg abban az illúzióban vagyok, hogy én horvát rántott tintahalat eszek. Mondom, nem azt teszek, és akkor mondták, hogy ne hülyéskedj, ez a tintahal, ez Patagóniából jön. Mire mondom, hogy honnan? Patagóniából? Tehát ez a világ másik vége. Azt mondják, hogy igen. És akkor mondták, hogy tegyünk egy próbát, odahívták a pincért, és mondták, hogy ha horvát tintahalat rendelnék, az mennyibe kerül? Nem mondta, hogy tud adni horvát tintahalat, de az háromszor annyiba kerül. És mondom, és akkor megkérdezték ott az óram előtt teljesen spontán a pincért, hogy és az olcsóbb tintahal az honnan jön? És mondta természetesen a pincér, hogy is Patagóniából jön a tintahal. Tehát azóta nem is eszek annyi tintahalat, mert egyszerűen szerintem ez borzalmas környezet. Globális környezeti szempontból, hogy a félvilágon keresztül utaztatják, és ott van az illúzióban vagy, hogy a helyi halászokat támogatod, ha ott eszel tintahalat, de valójában patagóniai tintahalat. Aztán, és ez valószínűleg más halakkal is nagyon nagy, túl van halászva az Adria, és nagyon drága az ottani hal.
Igenis, meg nem is, tehát a nagy volumenben teljesen igazad van. Így legalább tudjuk, hogy a hekk az egy fej nélküli balatoni hal, ezt legalább mi tudjuk, ami szintén onnan jön a Patagónia környékéről egy jelentős része, a másik meg a Fekete-tengerből, de nem is ezt akartam mondani, hanem azért megvan az kisebb tételben, ahova mi jártunk nagyon sokat az Isztria déli részére, ott például minden reggel meg kellett rendelni azt az adag, mondjuk szardíniát, amit ott fogtak ki.
Vannak helyi halak, persze, tehát hogy bárki, aki járt Horvátországba, az látja, hogy minden rendes tengeri országban, itt is reggelenként a halászok jönnek, a zsákmánnyal, vagy a fogással, és azt árulják a helyi piacon, tehát nem tudom, Splitbe az ember elmegy reggel a halpiacra, és talán mindent az égvilágon, de ezt nagyrészt megeszik a helyiek, bejáratott vásárlós, bejáratott árusoktól, és nem nagyon kerül az éttermekbe. Tehát az éttermekben nagy volumenben sajnos import halat és import frutti di mare teszik az ember.
Oké, most már értem, hogy mire vonatkozott ez az összehasonlítás mondjuk a görög vagy a spanyol gazdasághoz képest. Menjünk vissza itt az euró bevezetésre és az euróval kapcsolatos érdekességekre. Voltak többen, akik azt mondták, hogy ez nagyon komoly előnyt jelent az olyan ágazatok számára, mint például az idegenforgalom, meg a feldolgozóipar, ami egyébként a horvát gazdaságnak egy fontos exportágazata, és azt mondták, hogy ebből a szempontból azért nagyon-nagyon pozitívum, és nagyon várják már a bevezetést, és abban egyébként azóta sem csalódtak.
Hát ugye az idegenforgalommal egyetértek, tehát azt én is mondtam korábban, hogy ha idegenforgalomban dolgozol, akkor annak azért van egy óriási előnye, hogy euróban kapják a fizetésüket az osztrákok, a szlovákok, az olaszok és más külföldiek, és ott euróban tudnak fizetni, nem kell váltani, tehát nyilvánvalóan ez megkönnyíti egy kicsit. A feldolgozóiparnál, meg más egyéb iparágoknál én nem lennék annyira biztos, hogy ennek olyan nagyon nagy előnye van. De tágítsuk ki egy kicsit az elemzésünket, tehát hogyha el tudnánk mondani, hogy az euróval működő országok azok sikeresebbek itt a térségünkben, mint az euró nélkül működő országok, akkor azt kellene lássuk, hogy az olyan országok, amelyek itt a térségünkben bevezették már az eurót, azok nagy sikertörténetek. De hát én azt mondanám, hogy tudok olyan országot mondani, ami bevezette az eurót, de nem lett sikertörténet, mondjuk ilyen Szlovákia. Tehát a Szlovákia az elmúlt 10 évben inkább egy kudarc történet, megnézi az ember az adatokat, GDP-ben, bérekben leállt ez a mítosz, ami volt egyszer, volt korábban a hónap dolgozója Szlovákia, de ma már messze nem az. És hát tudok olyat mondani, ami meg euróval sikeres lett, ez mondjuk Észtország, tehát eurójuk van és sikeres. Tudok olyat mondani, aminek nincs eurója, de baromi sikeres, tehát mondjuk az utóbbi pár év két nagy sikertörténete itt a térségben az Románia és Bulgária, tehát tele van a sajtó azzal, hogy a egyfőre jutó román GDP, bér, elkölthető jövedelem az utolérte, de lehet, hogy meg is haladta a magyar. Gyakorlatilag Románia a legtöbb mutatójában felzárkózott, euró nélkül felzárkózott a visegrádi térséghez, és most már inkább arról cikkeznek, hogy Bulgária is hasonló pályán van, tehát a bulgár bérek azok nagyon messze voltak a visegrádi bérektől, és lassan utolérik a visegrádi béreket. Bulgáriában sincsen euró, egyébként ott rögzített árfolyam van, tehát ugye itt is a két ország között különbség van, mert Romániában szabadon lebegő árfolyam van, de Bulgária nagyon sok idővel ezelőtt rögzítette a levának az árfolyamát az euróhoz, tehát ott sok szempontból majdnem olyan, mint hogyha lenne, de nem teljesen, de mind a két ország euró nélkül is sikeres volt. Meg tudok olyan országot mondani, ami mondjuk euró nélkül nem különösebben sikeres, például a Magyarország ilyen, tehát hogy mondjuk én nem vagyok annyira pessimista a magyar teljesítménnyel kapcsolatban, de mondjuk kirobbanó sikernek senki nem nevezi Magyarországot a magyar kormányon kívül a térségünkben. Tehát euró nélkül voltak országok sikeresebbek, sikeresek, és euróval is voltak országok, amelyek sikeresek és sikeresebbek. Én azt gondolom, hogy egy ország gazdaságának a teljesítménye az nem a pénznemétől függ. Pénz nem fontos dolog, de nem határozza meg igazából. Tehát ott olyan kérdések vannak, hogy milyen iparpolitika van, milyen hozzáadott érték, humántőke, kereskedelmi kapcsolatok, tehát ezek a gazdaság szerkezeti strukturális kérdések, ezek léptékekkel fontosabbak egy ország sikere szempontjából, mint az, hogy ezt milyen pénznemmel csinálja, és egyébként a pénznem esetében még lehet amellett is érvelni, hogy ha meghagyod a saját pénznemedet, akkor ugye egy csomó olyan dolgot tudsz csinálni, ami egyébként segíti az iparodat, például ilyen a leértékelés, amit a magyar közgazdászok nagy része azt utál, miközben én mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy a gazdaság történetben nem tudsz olyan példát mondani, hogy leértékelés nélkül felzárkózott volna bárki a centrumhoz, tehát ugye a távol-keletiektől kezdve a európai periféria, de hát még a centrumországok is, tehát hogy az Egyesült Államok is leértékelte a dollárt a 80-as években, Kína, bárki, tehát hogy igazából leértékelés. Nyilván hosszabb távon nem ezzel kell versenyképesnek lenni, hosszabb távon jó termékekkel, technológiával, tudással kell versenyképesnek lenni, de hogy időről időre a gazdasági stabilitás helyreállításában a leértékelésnek van szerepe, és a felzárkózásokhoz kellett a leértékelés, azt a gazdaságtörténet szerintem elég szépen bemutatja, tehát ebből a szempontból szerintem könnyebb euró nélkül saját valutával menni, ameddig lehet. Ez egy érv szerintem az euró ellen, miközben persze az euró mellett is vannak nyilvánvalóan érvek, de az euróval szemben is vannak érvek, de továbbra is azt gondolom, hogy alapvetően egy gazdaság sorsát, hogy a big picture-ben nem a pénzneme határozza meg, hanem a gazdaságának a szerkezete, a termékei, hogy mit tud eladni a világ többi része felé, belül mennyire tud fejlődni.
Jó, akkor egy ilyen cliffhangerrel folytatjuk, mert akkor meg fogom kérdezni a következő részben, hogy akkor szerinted jót tette Horvátországnak az euró bevezetése. Van még egy pár idézet, amit begyűjtöttem különböző cégvezetőktől, meg a Nemzeti Bank elnökétől ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezzel folytatjuk.